Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Cene Gáborral, a második rész elején a paratriatlonista nem mindennapi sportpályafutásáról lesz szó. Cene speciális futólábbal sportol, miután egy motorbaleset miatt amputálni kellett a lábát. Így is azonban épp sportolókat megszégyenítő eredményekkel tért vissza, ezzel megyünk tovább, maradjanak velünk.
Az érdekesség az, hogy én aquatlon versenyen indult el a karrierem, ha azt lehet karriernek nevezni, 2018-ban. Hát 17-ben már váltóban, nagyatádot megcsináltuk négyfős váltóban, úgyhogy az úszást vállaltam be. Viszont 18, azt hiszem áprilisában volt az első aquatlon verseny, ahova az edzőm azt mondta, hogy ezt ki kell próbálni, hogy hogy megy a futás, ugye akkor állítottuk össze a futólábamat.
Igen, 2004-ben történt egy motorbaleseted, utána döntöttél, hogy amputálják a lábadat vagy sem, és végül te az amputálás mellett döntöttél, ezután kaptál egy speciális futólábat.
Így van, így van. Szóval az volt az első verseny, az úszás ugye az ment, 6-500 méter volt az úszás és 3 km a futás, úgyhogy az volt az első versenyem, ahol a Pocsai Balázs szövetségi kapitánnyal azonnal tudtam is találkozni, és következő héten már duatlon versenyen indultam versenyházon, úgyhogy ez így meg is maradt, hogy ezek voltak az első lépések, és ezért jó, hogy erről beszélünk, hogy ebből fejlődött ki egy aquatlon pályafutás is, úgyhogy a tavalyi évben Európa-bajnokságon tudtam részt venni Marosvásárhelyen, ahol sikerült megnyernem a kategóriámba, úgyhogy Európa-bajnoki címmel is rendelkezek aquatlonba. Ugyanúgy a szervezőtársam is, a Hatházi Máté is ott szerzett korosztályában EB-bajnoki címet, úgyhogy ez egy izgalmas dolog, hogy ketten tudtuk ezt a varázslatos versenyt összehozni. Nem kis viszontagságok árán, mert tényleg volt nézetkülönbség, és nyilván egy ilyen fokozott helyzetben, illetve nagyon rövid idő alatt összeállítani egy ilyen versenyt, aminek nagyon magas volt a minőségi elvárása mind a két oldalról. Nyilván voltak ütközőpontok, nem volt könnyű, de nagyon nagy érzés volt, amikor a verseny végigment, úgy, hogy még közben lecsapott ránk egy kis szeles, viharos, illetve esős időszak, és aránylag jól előkészítve volt a verseny, ezáltal erre is fel voltunk készülve, hogy érhet minket ilyen viszontagságos idő, úgyhogy úgy érzem, hogy kijelenthetjük, hogy magabiztosan kezeltük azt a helyzetet, és a Klauson Viktorék kim voltak a Kékeshegyi mentő csapatukkal, teljes tábbal, úgyhogy ők egy plusz segítséget jelentettek. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki biztonságban érezhette magát a verseny alatt.
Egy nagyon picit visszatérve rád, itt a Nagyatád triatlonon, hogyha jól olvasom, akkor 3,8 kilométert úsztál, 180 kilométert tekertél, és 42 kilométer futás jutott itt osztályrészül, 16 órán belül, és igazából az épp versenyzők is nagyjából ilyen időt futnak, ez azért egy óriási teljesítménynek hangzik. Mennyire meglepő ez, vagy mennyire jogos az én meglepődésem ezen?
Néha én is meglepődök, visszagondolva, mert akkor elhatározás és elszántsággal készültem arra a versenyre, hogy igazából sikerült 8,5 hónap alatt, amikor a kezembe vettem először ezt a futóláb szerkezetet, felkészülni úgy, hogy nyilván ez fokozatos versenyre járás, illetve fokozatos edzés intenzitással, meg igazából 3 edzővel készültem ezekre a versenyekre, és ezáltal a hosszú távú triatlonnak a teljesítésére. Igen, ez volt a cél. Megmondom őszintén, sokan le akartak beszélni erről, sokan azt mondták, hogy ez nem most időszerű, nem most kellene megcsinálni, nem így, de minden olyan dolog, amit én képviseltem az életben, az ott volt mögöttem, ráadásul a sorstársaimat is azt érzem, hogy méltóan tudtam ott képviselni a helyzetet a verseny alatt. Úgyhogy igen, sikerült ebbe az időben megteljesíteni ezeket a távokat, és ezáltal egy óriási eredményt és érzést tudtam megvalósítani ott a pályán.
És akkor az a protézis, amiben futsz, az, ahogy említettük is, egy speciális, tehát a mindennapokhoz nem azt használod.
Természetesen ez kifejezetten csak a futásra volt kialakítva, most már ezt továbbfejlesztettem, és itthon egyedülálló módon a bringázást is ezzel csinálom, tehát a depóidómat az edzőimmel annyira célzottan le tudtuk csökkenteni, hogy nincs már átszerelés. Még mindig van benne potenciál, és még mindig lehet egy picit finomítani, mivel sikerült ugye a nemzetközi vizeken is kipróbálnom magam. Nem könnyű volt, és nem közeli helyen, de Devonportban, ez Tasmania szigetén van, Ausztrália alatt. Oda tudtam kijutni egy világkupáról, a 10. helyet meg tudtam szerezni, és ott láttam, hogy én mennyire, hogy mondjam, nem túl fejlett módon versenyzem, és ott láttam viszont a versenyzőtársaimat, akik meg viszont nagyon segítőkészek, a mai napig tartom többükkel a kapcsolatot, még azzal is, aki a én kategóriát vezeti világszinten, és nagyon nagy esélyes, hogyha olimpia lesz, akkor ő ezt be tudja húzni. Ővelük kell, folyamatosan egyeztetek, segítenek technikailag is, javaslatokkal, úgyhogy nagyon nagy érték nélkül volt, hogy azon a versenyen részt tudtam venni, és igazából barátságok születtek. Úgyhogy érdekes ez az én kategóriumnak a világa, és nagyon nagy élmény, hogy az ország színeit tudom képviselni, ráadásul ilyen formában, hogy már ismernek nemzetközi szinten, tehát ismerik a nevemet, ismerik a elánomat, meg a teljesítményemet. Az egy jóságos dolog, hogy most ugye a versenyszervezésben is egy picit nyertünk egy kis elismerést, és ez óriási érzés.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Cene Gábor volt itt a vendégünk a telefonon a túlsó végéről, akivel elsősorban itt az első Mátra Akvatlon országos bajnokságról beszélgettünk. Gábor a szervezőbizottság elnöke volt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
Most pedig One Move Ahead című sorozatunkkal megyünk tovább. Ma a videójátékok és a filmek kapcsolatát vesszük górcső alá. Gáspár József beszélgető partnere Váradi Pál Zsófi volt, aki amellett, hogy vérbeli gamer, dolgozott videójátékos újságíróként, volt tévés, most pedig a világhírű magyar animációs stúdiónál, a Digic Picturesnél foglalkozik egyszerre játékokkal és filmekkel. Tartsanak velünk!
Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek a sportértékben. One Move Ahead, együttműködésben az eSport univerzummal.
Az teljesen jól látszik, hogy maga a videófogyasztás egy tök új trendet kezd felvenni, ez pedig az on-demand, tehát a kereslet diktált a fogyasztás. Mindenki azt kezdi el nézni csak, ami számára érdekes, abba is bele-bele tekerget, de akár ez streameknél, akár egy YouTube videónál, akár egy Netflixnél, teljesen az ízlésnek megfelelő, és kezdenek, ahogy mi látjuk, az emberek leszokni arról, hogy mondjuk bekapcsolják a tévét, és végignéznek 80 reklámot egy film közben, hanem sokkal inkább tényleg azt, ami akkor érdekel, abban a pillanatban, ahogy bármelyik platform, mobilon, vagy tévén, vagy számítógépen. Amikor mondjuk egy filmet terveztek, és pont azt mondtad, hogy vannak különböző rendezők, és nagyon-nagyon sok fázisból adódik, akkor engem igazából most a marketing érdekelne egy picit, hogy miként veszitek elő, hogy mi az, ami ütni fog, vagy mi az, ami hatásos lesz? Tehát ezt mi alapján tudjátok mérni, vagy visszakövetni?
Mivel vannak különböző rendezőink a filmekhez, a rendezőinknek vannak különböző víziói, és az ügyfeleinknek is vannak különböző víziói, ezeket kell ugye pároztatni, összehozni egy életképes és ütőképes alkotássá. Mivel tulajdonképpen mi, mint animációs cég, az ügyfeleinkért vagyunk, ezért nagyon sokszor az ügyfeleink marketingje, az ügyfeleink maguk határozzák meg azt, hogy milyen beatek vannak a filmben, ezt hogyan lesz utána reklámozva, hogyan lesz publikálva, és milyen formában fog ez utána tovább élni. Tehát egy egyszeri alkalom, vagy egy olyan alkalom, hogy jó, akkor nem tudom, 10 év múlva is azt szeretnénk, hogy ezt idézgesse mindenki. Ezt általában ők maguk határozzák meg. Tehát mi, nekünk van egy bizonyos szintű artisztikus szabadságunk, de ugye erre úgy kell gondolni, mint egy kiszolgáló egységre, tehát, hogy ugye ők azt mondják, hogy ezt szeretnék, mi nekünk van abban bizonyos szintű szabadságunk, és aztán szállítjuk a terméket, ami az ő termékük lesz.
Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként a digitális filmvilágról, és alapvetően arról, hogy a hagyományos filmek hogy készülnek. Szerinted egyébként melyik csatorna erősebb? Tehát sokan szokták a szórakoztatóipart végül is a mozival egyesíteni meg a zeneiparral, holott azt látjuk, hogy a gaming nagyon-nagyon felülmúlja ezeket a számokat. Alapvetően a percepcióra vagyok kíváncsi, hogy a gaming mennyire húzza a filmgyártást, hogy mennyire van egymással hatásra a kettő. Mert ahogy mondtam, a szórakoztatóiparnak mondom, van egy ilyen érdekes percepciója, hogy ténylegesen mi is hisszük azt, hogy mit tudom, egy nagyon jó box office-nál jól teljesítő film mennyire szuperül megy, és az majd trendeket határoz meg. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy nő fel egy generáció, aki már jobban tudja az Overwatch karaktereket azonosítani egy vásznon, mint mondjuk tudja azt, hogy ki ez a Michael Douglas.
Ezt a kérdést egy kicsit ketté bontanám akkor így.
Kérlek,
az egyik, hogy maradjunk ennél a gamer berkeknél, tehát hogy mondjuk mit jelent egy ilyen, mondjuk mit jelent az egy játékos számára, hogyha a kedvenc karaktere úgymond életre kell egy filmben is. Például ugye a Blizzard, akik saját filmes csapattal dolgoznak cégen belül, tehát ők például nem egy Digic jellegű céggel kötnek szerződést vagy megbízást, hanem ők a saját filmes stábjukra bízzák az átvezető videó készítését. Ugye ott elég erős volt például az Overwatch-ban az, hogy minden karakterhez, vagy egyre több karakterhez jött ki egy személyes film, ami emlékszem, hogy a Bastionon majdhogy nem már sírtam is, olyan szomorú volt, és nagyon szép volt, és nyilván nekünk is ez a célunk, hogy ilyen filmeket csináljunk, és a játékkészítőknek is az a céljuk, hogy ilyen filmeket csináljanak nekik, annak ellenére, hogy játékosként nagyon sokszor inkább a gameplay videót nézed meg, vagy a gameplay trailert nézed meg, hiszen effektíve a játékból, vagy hogy mit kell a játékban csinálni, az fog neked választ adni erre a kérdésre, viszont lehet, hogy pont egy animált trailer fog téged behúzni abba a világba, világba. Tehát ugye egy olyan előzetes, vagy akár csak egy in-game cinematic, amit látsz. Emlékszem, hogy a Diablo 2-nél még a, nem is tudom, 2000-es évek elején, 90-es évek végén, most így nem is tudom, valamelyik a kettő közül, el voltam képedve, hogy milyen gyönyörűek voltak az átvezető videóik, ami nyilván mai szemmel már annyira nem szép, de akkoriban egy ilyen iszonyat badass cucc volt, és mi most ugyanezeket csináljuk. És például el tudom mondani arról, hogy idén kijött a Rainbow Six Siege-hez a Hammer and the Scalpel című videónk, amit ugye szorosan a Ubisoft-tal közreműködve készítettünk el, és például annak is az volt a célja, hogy az operátorokat, akik a játékban vannak, egy teljesen más szemszögből, saját személyes sztorin keresztül mutassunk be. És emlékszem, hogy én is, amikor meghallottam ezt egyáltalán a forgatókönyvét ennek, akkor tökre örültem, mert például én jobban szerettem például a kalandjátékokat, az RPG-eket, ahol egyébként is úgy van felvezetve, hogy egy-egy karakter, nem csak, hogy oké, kész, itt van a karakter, ez a skillje, menjél vele, hanem, hogy szépen lassan megismered, megszereted, megtudod a történetét, és akkor az olyan játékokba, amikbe alapvetően ezek ennyire erősen nincsenek benne, az ilyen filmek segítenek beemelni akár olyan játékosokat, mint én, akik mondjuk a kalandjátékból jönnek, és nem egy esportjátékra kíváncsiak, nem egy, nem tudom, FPS-t vagy TPS-t akarnak alapvetően játszani, de lehet, hogy pont ez fogja őket behúzni. Hogy oké, akkor most itt van mellette egy sztori, vagy mögötte.
És a közösségi médiával, amikor gondolkodtok, akkor így adja magát azt, hogy a videóanyagok megjelenjenek, picit így szöveges háttérrel, de hogy most már, ahogy látom, ezek dominálnak. Sokkal inkább, mint az, hogy kicsi képeket rakjunk be, és azzal népszerűsítsünk termékeket. Az érzés az, hogy nagyon kicsi animációk, vagy akár pár másodperces filmrészletek jobban eljutnak ehhez a célzott fiatal generációhoz. Ez az egyik kérdésem lenne, hogy ebben mit látsz, mert azt tudom, hogy neked azért nagyon hosszú marketinges múltad is van, tehát te dolgoztál ebbe komolyan. A másik pedig pont az, hogy effektíve nektek, mikor gondolkozol a magában a filmgyártásban, animációban, vagy inkább a te vélekedésedre vagyok itt kíváncsi, ez mennyivel egy jobb csatorna ehhez a fiatal generációhoz?
Ugye én is évekig csináltam social médiát is, marketinget is, ahogy te is mondtad, és illetve mellette streameltem is egy picit. És,
na, erről beszélsz nyugodtan, mert nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mert a tartalom megosztásnak a stream az egy nagyon érdekes és értékes vonala, és azt látjuk Magyarországon is, hogy egyre több fiatalt lehet azon keresztül aktiválni, hogy adott influencer vagy éppen csak simán streamer, aki játékokkal foglalkozik, vagy csak életképeket vág be, valamilyen útra tereli, vagy valamiről véleményt alkot, amit átvesznek a nézői, és a saját nézői csoportja, a saját kis köre így figyel arra, hogy ő miket mond. Tehát ez egy szépen növekvő trendnek tűnik, és akkor itt vissza is adnám, bocsánat, csak nagyon érdekes volt, hogy ezt ide hoztad.
Azért hoztam pont ide, mert én a streamelésre, mint olyanra egy kicsit talán másképp gondoltam, a játék újságírói múltamnak köszönhetően, mint talán egy úgymond átlagos streamer, vagy hogyha mondjuk felmész a Twitchre és benyomsz bárkit, az a típus, ahogy átadják az emberek, ugye teljesen személyiség és igényfüggő is, tehát ugye emögött is lehet egy abszolút tudatos márkaépítés. Aztán pont a konyhába beszéltük veled az előbb, hogy volt ilyen, hogy megkerestem a Twitch-en, mondjuk a legnépszerűbb lány éppen online volt, élőben nyomta, és az volt a produkciója, hogy ilyen nagyon picibe ott volt a játék, ő meg nagyban így falatozott, és belebefögött a kamerába, és akkor beírta így 10 csávó, hogy úristen, de cool arc vagy, és ez volt mondjuk a legnépszerűbb női streamer azon a napon a Twitch-en. Ilyet is lehet csinálni, ez jóval egyszerűbb, és lehet egyébként, hogy hosszú távon úgymond kamatoztatóbb, mint amit én csináltam. Én az újságírást próbáltam belevinni a streamelésbe. Tehát eleve olyan kicsit inkább ilyen szubkulturális játékokról előadni, és nem is véletlenül előadásnak nevezem, mert nagyon komoly munka az, hogy 2-3 óráig, vagy akár tovább, úgymond fenntartsd úgy az érdeklődés, hogy tényleg te is aktív vagy, és nem csak azon, hogy ülsz unattan és nyomod, hanem hogy én például minden streamet úgy indítottam, meg eleve úgy készültem úgymond rá, hogy nem csak belőttem a sérómat, hanem átgondoltam, hogy egyáltalán ezt miért mutatom a nézőimnek, és mit akarok ezzel átadni. Én úgy kezdtem el a streamjeimet, hogy egy ilyen 5 perces felvezetést tartottam arról, hogy miért játszom ezt a játékot, és egyáltalán úgy, mint hogyha olvasnál egy cikket, tehát hogy tényleg egy vizuális cikk, tartottam egy bevezetést. És akkor elkezdtek ugye jönni a nézőim, elkezdtek kérdést feltenni, és az egész műfajra úgymond, az egész platformra úgy tekintettem, mint egy vizuális újságírásra, ahol ugye egy élő rögtön egy adok-kapok alakul ki a rajongóval, nézővel, nevezzük akárhogy, aki vagy a játékra, vagy rám kíváncsi, vagy rajtam keresztül a játékra természetesen, és tényleg tudok arra válaszolni, hogy oké, nem tudom, rájött, hogy az én ízlésem játékok terén neki megfelelő, tehát hasonló az övéhez, és akkor ezért én egy pont jó pont vagyok, akit rögtön ott élőben, mintha csak beszélgetnénk, meg tud kérdezni, hogy figyelj, nekem ez meg ez van, érdemes-e ezzel játszanom, vagy ha nem, akkor mivel. És én így tekintettem rá. És szerintem, visszakanyarodva ugye a kérdésedhez, ilyen szempontból ez egy nagyon jó platforma a marketingre is, és nem csak arra, hogy milyen gamer széken ülsz, és mi van mögötted, tehát nem csak az ilyen úgymond kvázi bújtatott, vagy ha el is mondják, akkor egy direkt marketingre, hanem egy tényleg egy ilyen kicsit művészi vagy művészeti kivetülésére is az egész platformnak.
És ha már influencerségről beszélünk, akkor arra lennék kíváncsi, hogy te mit látsz ebből egyébként külföldön? Az nyilván látszik, hogy ami nálunk piciben működik, az általában külföldön már eléggé nagy van. Tehát merre tart ez az egész világ?
Tehát maga a streamelés és ezek a jellegű dolgok?
Streamelés, influencerség, és alapvetően megint csak abban a gömbben kezelném ezeket, hogy a videógyártás, videóanyaggyártás effektíve már a felhasználó kezében is megjelent, mint marketing eszköz, amit egyébként profi cégek alkalmaznak tudatosan máskor, nyilván más költségvetéssel, de már nem állítanám feltétlenül azt, hogy a minőség mindig eltér. Szóval igazából arra lennék kíváncsi, hogy te, mint marketinges, mit látsz egyébként az influencer jelenségről a külföldi relációban. Hiszen mondtad, hogy követtél azért külföldön is ilyen emberkéket, vagy láttál, hogy ők hogy bűnködnek.
Nem is feltétlen egyébként csak külföldre lebontva, de ez szerintem Magyarországon is tetten érhető, hogy a márkák is észrevették azt, amit te most mondasz. Természetesen nem csak szponzorációs tartalommal, hanem konkrétan utólag is. Az nekünk is amúgy például a Digic-ben nagyon jól esik, hogy vagy magunknak is szoktuk így átküldözgetni így a cégen belül, hogy figyelj, itt van ez a menő gamer, streamer arc, és beszélt a videónkról, és ott végig sikítozott, hogy úristen, mekkora fantasztikus ez a videó. És ezt ugye a cégek is úgymond rögtön egy feedbackként tudják kezelni, visszahat arra, hogy akkor ugye nem csak annak az egy konkrét embernek, akinek, tehát nem csak annak az egy konkrét embernek tetszette az a videó, hanem az ő több milliós akár követőinek is, mert hogyha ennek az embernek tetszett, ugyanúgy, mint ahogy én is mondtam az én kis mikroközösségembe, ami nekem tetszik, valószínűleg az én 50 követőmnek tetszik, és arról fognak utána beszélni, ha megvan XY, akinek van 10 millió követője, akkor ami XY-nak tetszik, a 10 millió ember másnap arról fog beszélni. Ez azért egy márkának egy iszonyatos ingyen reklám. Tehát, és adott esetben nem is ingyen van, mert ugye nyilván tudjuk, hogy vannak fizetett hirdetések, amik vannak, tehát néha ezek megvannak mondva, hogy igen, ezt tényleg felbéreltük ezt az embert, de itthon is volt rá példa, illetve biztosan mindig van, hogy mondjuk egy csatorna, egy márka felkér egy streamert, vagy egy videóst, hogy akkor beszéljen egy kicsit az ő tartalmáról. Azt nem szabályozzák meg egyébként azt gondolom, egy normális videós nem is engedi, hogy megszabályozzák, hogy mit mond róla. Viszont azért úgymond azt szponzorálják, hogy beszéljen róla. És nekik már az is egy iszonyatosan nagy hírverés. És ugye külföldön az, ami itthon 200 ezer követő, mondjuk Amerikában 200 ezer követő az ilyen ha-ha, de ott már mondjuk egy több milliós közeget ér el ugyanez, így párhuzamban.
Vannak egyébként receptek, amit mondjuk egy videónál azt lehet mondani, hogyha csinálsz egy ilyen típusú animációt, vagy kiraksz mondjuk egy teasert, hogy mik azok, amire, hogyha figyelsz, akkor az biztos figyelemfelkeltő lesz. Tehát vannak ilyen aranyszabályok?
Igenis, meg nem is. Én azt gondolom, hogy ugye megvannak most már évek óta azok a trendek, a clickbait, meg ezek a hasonló dolgok, amikre szinte garantálható, hogy rá fog kapcsolódni egy csomó ember. Az, hogy a közönséget kapcsolódik erre, meg hogy ez mennyire innovatív, mert speciál engem például már nagyon idegesít az, hogy tudom, hogy mire fogok kattintani, vagy tudom, hogy az egy clickbait cím, nem csak azért, mert a szakmában voltam, hanem fogyasztóként is már egyszerűen olyan túltelítés van abból, vagy túltelítődés van abból, hogy úristen, nem tudom, ha ide kattintasz, a 7. oldal meg fog döbbenteni. Tehát, hogy így erre már immunisak kezdünk lenni. Én azt gondolom, hogy igazán az innováció, ami szintén egy kicsit ilyen közhelyes szó manapság, de abban van, hogyha egy picit előremutató próbálsz lenni. És mindenki próbálja trendeket meglovagolni, meg a trendeket teremteni. Az, hogy éppen kinek sikerül, az azt gondolom, hogy sok minden együttállása, többek között a szerencse is. Tehát, hogy az, hogy éppen mi válik be, lehet, hogy holnap nem fog, amire ma mindenki kapott. Ettől függetlenül természetesen vannak bevett szokások. A videós tartalom azzal, hogy most már mindenkinek mindig van egy okostelefon a kezében, tulajdonképpen gazdasági helyzettől és státusztól függetlenül szintén egy nagyon jó felület. Most már ugye a közösségi média oldalak többsége lehetővé teszi azt, hogy néma módban is videót néz, mert ugye van felirat, tehát már csak fel se kell hangosítanod, úgyhogy bármilyen közegben, az órán, a WC-n, nem tudom, tudsz úgy nézni videókat, hogy nem nézel videókat, de mégis. És emiatt természetesen például a mi filmjeinkből, vagy bárkinek egy reklámspotjából egy nagyon jó social media tartalmat lehet generálni, mert ki lehet venni mondjuk egy clickbaithez hasonló, mondjuk egy ilyen teasert, vagy egy cliffhangert, ami után lehet, hogy akkor meg akarnád nézni az egész filmet. Vagy a játékkal játszani adott esetben.
One Move Ahead. Gaming, online marketing, üzleti lehetőségek.
Váradi Pál Zsófit hallották az elmúlt percekben, jövő héten folytatjuk barangolásunkat a gaming világában, ma viszont ennyi fért a sportértékbe, köszönöm, hogy velünk tartottak, számítok a figyelmükre egy hét múlva is, hétfőn a 17 órai hírek után. További szép estét és jó rádiózást kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Ez volt a Sportérték, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.